műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. A hétvégén szervezik meg Nyárádszeredában a Bocskai Napok rendezvénysorozatot, ahol megmutatkoznak a város és a térség kulturális értékei. Így emlékeznek arra, hogy 1605. február 21-én Nyárádszeredában a magyar nemesek és a székelyek együtt döntöttek Bocskai István fejedelemmé választása mellett. Az idei rendezvényekről, a kisváros kulturális életéről, ifjúságról, közösségi életről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottak Veres Tünde, helyi tanácsosa, a Bocskai Napok főszervezője és Nyárádszereda polgármestere Tóth Sándor. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok!
Jó napot kívánunk, köszöntjük a hallgatókat is!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Mire emlékeznek idén február 17-én és 18-án, mi történt 1605. február 21-én Nyárádszeredában?
Mi nyárádszeredaiak arra emlékezünk, hogy ugye a 300. évfordulójának, ennek a döntésnek a nyárádszeredai székek, és ugye a felvezetőbe nemesek, tetszett mondani, említeni, felállították Bocskai szobrát. Ez egy hájatott sorsú szobor volt, de szerintem előlegbe egy mondatot megéri mondani Bocskainak a politikai tevékenységéről, hiszen ugye tudjuk, hogy Bocskai nem volt jelen ezen az eseményen, hiszen mondhatjuk politikai vallási számüzetésbe küldték, ő is vonult önmagától, hiszen azelőtt és akkor volt egy vallási reform is. Bocskainak el kellett utaznia, el kellett hagyja ezt a földet, és át kellett gondolnia az ő politikai szerepét az akkori lehetőségek között, és amiatt tudták fejedelemmé választani Bocskait, mert ő változtatott a mentalitásán, a hozzáállásán, a gondolkodásán, üzent az akkori nemeseknek, az akkori vezetőknek, és az ő távollétébe úgymond megbocsájtva neki az azelőtti műveleteit, tetteit, felkérték, hogy akkor legyen fejedelmi. Nagyon rövid ideig volt ugye Bocskai fejedelem, de annál tartalmasabb volt ez a rövid fejedelemség, mert akkor elindult egy olyan akár vallási reform is, de igazából a reform az utána már megoldásokkal és megbékélésekkel járt. Egy olyan pályára tudta állítani Magyarországot és Erdélyt, és a végrendeletéből kiolvasható ez, ami ma is érvényes, és úgy gondolom, hogy Nyárádszereda büszkén tudja azt mondani, és nekünk szeredaiaknak Bocskai az most már egy kultusz, hiszen van Bocskai szobor, harmadszorra kirakva a főtérre, van Bocskai liceumunk, van Bocskai dalkarunk, van Bocskai tér, és itt a Bocskai térnél akkor az zárójel, hogy Bocskai a szoborról most, hogyha fel tudna nézni egész a Deák Farkas iskoláig a főtér hosszúságába, akkor most valószínű büszke is arra, hogy az egész tér az Bocskai térré van átnevezve, és az egész tér a miénk.
Van, ami nem Bocskai Nyárádszeredában? Van, a Deák Farkas iskola. Jó. Említette, hogy hányatott sorsa volt a szobornak. Miért?
Igen, hát azt tudni kell a szoborról, hogy a bécsi béke 300. évfordulójára állították fel a református, a nyárádszeredai református templom előtti téren, ahonnan 1924-ben a templomba menekítették. 1933 és 40 között a kolozsvári teológia épületében őrizték, majd 1940. november 24-én eredeti helyén ismét leleplezték. Majd 1944 1974-ben újra eltávolították és a templomban helyezték el 1976-ig. Ekkor a templom bejárata előtt épített talapzatra állították, és eredeti helyére, a mai helyére, a templom előtti térre 1997-ben került újra, és azóta ott áll.
Honnan? A templomba, vagy hol volt előtte?
A templomból, igen.
Vajon miért szúrta ez a szobor a hatóságok szemét, hiszen szegény valóban sokat költözködött Kolozsvár és Nyárádszereda a templom meg a tér között?
Hát a politikai viszonyok miatt egy az egyben ugye a román, akkori román hatalom nem fogadta el ezeket a fejedelmeket, és ezeknek a szobrait ugye üldözték, úgyhogy innen is ebből az idő távlatból szerintem büszkékkel legyünk például arra a személyre, aki Nyárádszeredából szekéren először felvitte Kolozsvárra menekítési célból, utána pedig azokra a református lelkészekre elsősorban, de az akkori vezetésre, akik dugdosták a református templomba, utána pedig vállalva az, hogy az előtérbe egy talapzaton csak vállaljuk a történelmünket, és büszkék vagyunk a fejedelmeinkre, vezetőinkre. Tehát innen jön az, hogy felépült ez a bocskai kultusz Szeredába, és akkor nem utolsó sorban 97-ben, amikor vannak most már fényképek arról, amikor csak kézi erővel ilyen targoncákkal kihozták ezt a hatalmas és nehéz szobrot, és feltették a helyére. Azokra a személyekre is büszkék vagyunk, mert ma a 31. alkalommal már megüljük ugye a bocskai napokat. Ez egy kisebb kulturális rendezvény, de azt gondolom, hogy Nyárádszeredában és a Nyárád mentén a kulturális élet és a kulturális események nem csak ma, hanem úgy, ahogy mondom, az elmúlt időszakra, az elmúlt 30 évre, de mindig is jellemzőek voltak.
1605. február 21-én mi volt egy országgyűlésük a székelyeknek, magyaroknak, vagy milyen?
Igen, egy olyan országgyűlésszerűség volt, ahová meghívtak mindenkit, tehát a szabad székelyeket is oda hívták, és egy ilyen nagy közgyűlés, ma azt mondanánk a mai politikai nyelvvel küldött gyűlés alapján választották és kiáltották ki Erdély fejedelmévé, ezt megírva neki, hogy akkor az ott összegyűlt székely nemesség és a székely szabad székelyek azok megválasztották, egy levélbe elküldték neki, és utána jött ő majd egy ilyen területi útra Erdélybe, ahol ő már tudta, hogy őt visszafogadták, elfogadták és meg is választották.
És igen. Visszatérve, ha megengedi még egy picit a szoborhoz, szerintem mindenképp meg kell említeni azt, hogy Horváth Géza szobrászművész készítette itt Marosvásárhelyen, és egy érdekesség még a szobor kapcsán az, hogy eredetileg a székelyek csak egy emlékoszlopot szerettek volna készítetni a szobrásszal, és erre pénzt gyűjtöttek. A szobrász, amikor meglátta viszont, hogy mennyi pénzt gyűlt össze, azt mondta, hogy ezért a pénzért egy szobrot is készít, úgyhogy így lett az emlékoszlopból szobor.
Igen, hát akkor még más volt az adakozó kedve az emberekben. Egyébként élnek? Él még a személyek közül valaki, aki 47-ben, vagy mikor menekítették utoljára el a szobrot a köztérről?
Nem tudunk ilyen szeméről, aki a 47-es menekítés alkalmával esetleg még ma élne. Viszont képzeljük el, hogyha a 300. évfordulóra ilyen büszkén adakoztak az akkori személyek, székelyek, nemesek, bárki, akkor nekünk kutya kötelességünk éltetni ezt az eseményt a tudatba, az emlékezetbe, és ezért évről évre próbáljuk frissíteni egy-egy ilyen alkalommal ezeknek az eseményeknek a súlyát nem csak az Erdély, hanem az egész magyar történelemben szerintem.
Vannak adatok arra vonatkozóan, hogy hát közigazgatási szempontból milyen státusza volt akkor Nyárádszeredának? Miért pont így gyűltek össze a nemesek és a székelyek? Miért nem Marosvásárhelyen?
Akkor ugye Nyárádszereda, mondhatom, hogy majdnem egyenrangú volt Marosvásárhelyjel, utána kezdte Marosvásárhely kinőni magát úgymond Marosvásárhelyé, de hát Nyárádszeredában a járásbíróság is volt még 1910-ben is építve, tehát volt nagyobb jellege Szeredának valamikor, mint ma, de értjük azt is, tudjuk, hogy az ipari forradalmak és a gazdaság az Marosvásárhely irányába térítette el a mérleg nyelvét ebből a szempontból. Nyárádszereda egy szegény mező kisváros volt, akár a Nyárád akkora kicsi folyó, hogy nem tud akár a Marossal vetekedni, és az akkori ipari és áruforgalom az a Maros fele terelt mindent is. úgyhogy mi nem akartunk, gondolom akkor se akart senki semmivel versenyezni, de volt egy olyan piac tere Nyáradszeredának, ahol az akkori környék, vagy most is a környék lakossága összegyűl Szeredába főtéren, nem csak a piac alkalmával, hanem más alkalommal is, és ott azon a piactéren folyik mindenfajta adok-veszek cserebere, mindenféle kínálat van, akár kulturális szellemi, tehát a Bocskailica, tehát van egy csomó szellemi kínálat most is azon a téren. Ott volt egy hatalmas piactér, és valószínűleg akkor Nyáradszeredának nagyobb volt a társadalmi rangja a települések, városok között, mint ma. De ez már történelem.
Én mikor lett község belőle? Mert hogy 90-es vagy 2000-es években lett újra a városa nyilvánítva valamikor?
2004-ben lett ismét egy közigazgatási törvénnyel ismét városa nyilvánítva. Most egyből nem tudom azt mondani, hogy mikor nyilvánították községgé, de biztos vagyok benne, hogy a kommunizmusban Nyáradszereda egy község volt, ugyanazokkal a feltételekkel, lehetőségekkel, mint ma. Ez 2004-ben egy állami közigazgatási úgymond törvénnyel hozták. Az Európai Uniós előcsatlakozási időszakban akkor kellett a városi és a vidéki arányokat úgymond jobbá tenni, az arányokat kicsit közelíteni egymáshoz, és akkor Maros megyébe is azt hiszem, hogy 5-6 nagyobb község lett várossá ismét nyilvánítva.
Igen, aztán volt egy időszak, amikor azt szerették volna a szeredaiak, ha újra község lesznek. Most már elfogadták azt, hogy városi rangra emelték?
Jó, magam is 5-6 évet dolgoztam azon, hogy előnyösebb pályázati szempontokból, településfejlesztési szempontból, hogy előnyösebb nekünk, és valóban voltak rá törekvések, hogy népszavazást szervezzünk, és Nyáradszeredát városi rangból ismét községi rangá nyilvánítsuk vissza, de a törvényben csak a felfele való előrelépés van meg, a visszafele való lépés nincs meg, hiába hazudtunk volna, úgymond a szeredaiaknak, hogy gyűjjünk össze egy vasárnap, és a népszavazást tartsuk meg, és hogyha az 50% plusz egy is lett volna, akkor sincs meg ma az a törvényes lehetőség. A prefektúra, mondja, a főispánság felterjeszte a kormánynak azt a népszavazást, és elfogadja a kormány, tehát erre nincs ma törvény, és emiatt elakadott a jogi procedúra, viszont közben úgy alakultak a pályázati lehetőségek, hogy kisvárosként is sikerült odafejleszteni a törvényhozást, hogy most már a kisvárosok is tudnak olyan pályázatokat lehívni, amely megéri, hogy a kisvárosi rangot megtartsuk. Úgyhogy ezt most már egy olyan 7-8 éve nem beszéljük. Nincs a köznyelve, nincs hangulatkeltés ebből, hanem elfogadtuk a kisvárosi státuszt, és azt próbáljuk minél jobban művelni és értékesíteni.
Igen, aztán kíváncsian várjuk a következő közigazgatási átszervezést, amit főleg ilyenkor választások előtt mindig elővesznek, aztán szőnyeg alá söprik, hogy mi lesz, de ez más téma. Említette a Bocskai kultusz Nyáradszeredában. Mennyire élő ma ez a kultusz? Mert hogy az iskolát, a mindent Bocskainak nevezünk, az rendben van, de a szeredaiak büszkék arra, hogy van nekik egy bocskai szobruk, és hát nem csak a szobor, hanem volt egy fejedelem, aki a polgármester úr itt elmondta, hogy milyen körülmények között választották fejedelemmé, és hát valóban megérdemli azt, hogy ez a kultusz kialakuljon körülötte.
Szerintem mindenképp minden nyáradszeredai büszke arra, amit Bocskai úgymond hátrahagyott utánunk, úgy a törekvéseiben, úgy a hitében minden embernek észrevehető ez. A bocskai liceumosok büszkék arra, hogy bocskaisok lehetnek. Most ezt megmutatják a bocskai napok alkalmával is, mert most már hál' Istennek eljött az az idő, amikor nem mi kell felkérjük arra, hogy gyertek, bocskai napok vannak, készüljetek valamivel, hanem hogy már ez amolyan hagyománnyá vált, hogyha bocskai napok vannak, akkor természetesen ők jönnek és készülnek egy előadással, egy műsorral. A bocskai dalkar büszkén viseli a bocskai nevet, és ennek szellemében jár kell, és mai napig fenntartják a dalkart, annak ellenére is, hogy most már lassan előregedik, kiöregedik a társaság. És igen, szerintem minden szeredai büszke bocskai végrendeletére is, és ennek mintájára próbál tevékenykedni a mindennapokban.
Milyen eseményeket szerveznek idén a bocskai napokra?
Pénteken elkezdődik már a Bocskai Napok, 16-án a Bekecs Néptánc Színháznak, illetve most már Táncszínháznak lesz a Forrás című néptáncszínházi előadásának az előbemutatója, amit 13 órától szerveznek a Kultúrotthon nagy termében, és azért 16 órától, mert ez az előbemutató kimondottan a diákoknak szól. 13 órától, igen, ezt azt hiszem mondtam. Szombaton folytatódik egy méhész szakmai nappal, amit a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, a Nyárádvölgyi Méhész Egyesület és a Nyárádvölgyi Bocskai Mézlovagrend szervez. Ezt az eseményt a nap végén, illetve délután a mézlovagok avató ünnepsége zárja, illetve egy órától a Tordai étteremben lesz Nyárádmente volt és jelenlegi polgármestereinek a találkozója. A napot pedig a Bekecs Táncszínház Forrás, az előbb említett Forrás című műsorának a bemutatója, a nagy bemutatója zárja este 7 órától szintén a Kultúrotthonban. És akkor az igazi emlékezés, az úgymond hivatalos emlékezős része az vasárnap lesz, február 18-án. A református templomban kerül sor egy ökumenikus ünnepi istentiszteletre, ahol az előbb említett bocskais diákok tartanak egy ünnepi műsort, és egy vendéglelkész fogja hirdetni az igét. Testvértelepülésünkről érkezik Szerencsről Balázs Pál lelkipásztor. Az Isten tisztelet után lesz a Bocskai István szobra előtti téren az ünnepi megemlékezés és a koszorúzás, és a napot majd, illetve ezt az egész ünnep sorozatot a bocskais végzős diákok szalagavató ünnepsége.
Azt írja egy hallgató: István, tisztelet ezért a példamutató hagyomány tiszteletért áldja Isten, adja Isten, hogy mindig az önöké maradjon a tér, és élettel is meg tudják tölteni István. Na, valahogy elolvastam ezt az SMS-t. Azt hiszem, hogy ezzel egyet érthetünk. Említette egy polgármester úr a szünetben, hogy örömmel tölti el önöket az, hogy ökumenikus istentisztelet van vasárnap 11 órától. Ez miért öröm önök számára?
Azért öröm a számunkra, mert az előbbi kérdésre is reagálva, hogy mennyire fogadja el Nyárádszereda most már ezt a bocskai kultuszt, és mennyire vagyunk hozzá felnőve, mi sem bizonyítja azt, hogy ugye most már évek óta az ökumenikus istentiszteleten úgymond mosolyogva, jókedvel, empátiával vesz részt a mindenkori katolikus lelkész, lelkipásztor. Ez nem volt mindig így. Volt, amikor ugye is nem szeretném most a történelmet hasogatni és bocskai fejedelem kikiáltása előtti időszakát boncolgatni, de a katolikusoknak volt egy fenntartásuk a bocskai napokkal és bocskai munkásságával kapcsolatosan. Ez ma nem így van. Szerencsére most már mindenki részt vesz a bocskai napokon, és a mindenki szó alatt azt értem, hogy az egyházak, a kulturális élet szereplői, az iskolások, a diákok, azok, akik Nyárádszeredában és a környéken, a kistérség munkatársai, polgármesterek, a testvértelepülésekre, ugye Szerencsel azért vagyunk testvértelepülés, és Hajdúdoroggal, mert Szerencsen ugye a Magyar Közgyűlés nyilvánította őt fejedelemmé, és Hajdúdorogon a hajdúság Nyárádszereda után, úgyhogy emiatt vagyunk testvértelepülések, és nem véletlen, hogy a vasárnapi istentiszteletet a Szerencsi református lelkipásztor tartja, ő hirdeti az igét, amellett, hogy az ökumenia az működik, úgyhogy azt gondolom, hogy ma Nyárádszeredában a kulturális élet művelői, kedvelői, azok tényleg várják a február 21-i vagy a köré épülő bocskai napokat.
Uh-huh. Kiből lehet mézlovag?
Az igazság az, hogy nem tudom erre a kérdésre a választ. Meg kell kérdezni Báldé Ernőt, aki ennek az egyesületnek az elnöke. Tavaly indult, és viszonylag kevés információnk van róla. Ott van a programban, hiszen ők is figyelik azt, hogy mikor van a bocskai napok, mikor van a fesztivál, és ez a jó, úgymond a nyárádszeredai kulturális életbe, hogy nem kell noszogatni a Bekes Néptánc együttest, nem kell noszogatni a bocskai dalkart, nem kell noszogatni az önkéntes tűzoltókat, nem kell noszogatni a mézlovagokat, mert mindenki tudja végezni a saját területén a feladatot, és akkor, amikor valami esemény van, akkor önként jelentkeznek, amit említett a kolléganőm is, a szolgálatra, a munkára, az eseményekre, és Tehát a kérdés nem tudom választ.
És a Bocskai István elméleti liceum diákjai ezúttal mivel lépnek fel? Említették, hogy már nem kell őket noszogatni, hogy gyertek műsorral, hanem jönnek ők maguktól.
Igen, az irodalom tanáruk segítségével készülnek egy irodalmi összeállítással, és a zenetanáruk segítségével lesz egy ilyen közös irodalmi zenés összeállítás, amit majd a templomban fognak előadni.
Egyébként jönnek a testvértelepülések, küldötte is?
Igen, az idén kevesebben, meghívtuk őket, viszont Aszódról érkeznek az idén úgymond delegáció, és a polgármestert elkíséri pár hajdu, tehát úgymond a testvértelep, ha bár Aszódnak nincsen kötődése, de Aszódon is van egy egyesület, amely a hajdukból és az akkori korhű ruházattal fog a templomban részt venni és koszorúzni.
Egy hagyományőrző.
Hagyományőrző egyesület. És a Szerencsről is érkezik a polgármester, illetve a lelkész és a gondnok. Más településekről nem érkeznek. Érthető a magyarázat, hogy miért nem, hiszen az idén önkormányzati választások vannak Magyarországon, és állítólag elkezdődött egészen rendesen ott a kampány a június 9-i önkormányzati választásokra. De erről ennyit szeretnék is csak mondani, úgyhogy azért maradt távol a többi testvértelepülés az idéni Bocskai napoktól, viszont Szerencs itt lesz, és Aszód itt lesz.
Egyébként mennyire csak a nyárád szeredai, aki a Bocskai napok, vagy meg tudják a nyárád mentét is, a környéket is szólítani?
Igen, ez a célunk. Elsősorban a nyárád szeredaiakban kellett beépíteni, vagy kellett elhitetni azt, hogy igen, ez a mi rendezvényünk, viszont pont akár a Bekecs vagy a Bocskai dalkaron keresztül és az egyházakon keresztül úgy érzem, most már van egy holdudvara ennek az eseménynek, és ezt minél jobban szeretnénk terjeszteni. Azt tudjuk és látjuk, hogy ez egy kulturális és egy februári esemény, nem akarjuk ezt nagyon nagyra kinöveszteni, de feltétlenül az üzenetet, azt a lelki kulturális táplálékot akarjuk tartani azokban, akik erre vevők és akik erre kapók. Ezért van az, hogy a 31. alkalommal már megszervezzük, még a koronavírus idejében is szerveztük, pont amiatt, hogy ez a hagyomány, vagy ez a kultusz ne halljon ki, sőt, ne is lankadjon.
Mindketten tagjai a helyi önkormányzatnak, van már idénre költségvetésük, jut idén kultúrára, nyárád ment a fesztiválra például, mert a pénz az egyre szűkösebb, én nem tudom, a polgármesterek, megyei, vagy városi önkormányzati vezetők mindig azt mondják, hogy soha nem látott költségvetésből gazdálkodunk, aztán nem nagyon jut semmire ebből a pénzből.
Igen, valóban soha nem látott költségvetésből gazdálkodunk, de akár...
De azt a pénzt nem is látjuk soha. Ez a
település, igen, település vezetőként soha nem is elég a pénz nekünk. Tehát az van, hogy annyi fejleszteni való dolog van, és annyi projekt van beindulva, hogy azt kell mondjam, hogy soha tényleg nem is elég a pénz, de komolyra fordítva a szót, a tavaly Nyárádszeredában 38 millió lejes volt a költségvetés, ez a költségvetés, amiből 17 egész, majdnem 18 millió lej valósult meg. Az idén 45 millió lejes, 45 millió és valamennyi 10 ezer lej a költségvetés, amiből remélem, hogy minél több meg fog valósulni, hiszen olyan pályázataink vannak tavaly előttről átfutva az idén évre, amely költségvetési szempontból, pénzügyi szempontból az idén fognak úgymond kifutni, és bízom benne, hogy a 45 millióból minél többet sikerül megvalósítani. Ezt majd az év végén tudok erről beszámolni. A lényeg az, hogy a 35 millió, a 38 millió és a 45 millió között úgy tűnik, hogy nagy a különbség, viszont nem is lett akkora az értéke, vagy nem is akkora ma az értéke a pénznek, mint akár egy évvel ezelőtt. De azt látva, hogy milyen irányba haladunk, az idén, mivel azt mondják, hogy választási év is van, és akkor a kormány nem fogja a projekteket leállítani, mi ebben úgymond bízunk, megpróbálunk az idén megoldani olyan dolgokat is, amelyek esetleg átcsúszhatnak jövőre, vagy az azután való évekre. Én igazából a jövő, illetve az azt követő év, vagy évek költségvetéseitől tartok. Nem mondom, hogy félek, de tartok. Arra kell berendezkedjünk, úgy próbáljuk mi is, próbáljuk Nyárászeredában ezeket a dolgokat megérinteni, hogy minél kevesebbet sérüljön a helyi projektek, a helyi fejlődés, és akár a helyi társadalom. És visszatérve a kérdés lényegére, igen, az idén elfogadta a tanács a költségvetést, a költségvetésen belül elfogadtuk azt a fejezetet, azt a tételt, hogy a kultúrára, az ifjúságra, az egyházakra, a sportra, és a szociális, illetve az önkéntes tűzoltókra tudunk szánni pénzt. 150 ezerre volt felterjesztve a napirendi pontot, amikor tárgyaltuk a költségvetés tárgyalásánál. Ezt a tanácsülésen megváltoztattuk, és 150 ezer lejből 240 ezer lejt fogunk tudni erre az öt fő tételre irányítani, ami nyáratra szempontjából szerintem egy nagyon jó összeg, nagyon jó szám, abból is kiindulva, amit az előbb felvetítettem, de én azt gondolom, hogy a társadalomépítésre, ami az egyházakon, az ifjúságon, a szociális, kulturális intézményeken, a sporton keresztül befektetés, az a legjobb befektetés. Ez soha meg nem térül pénzügyileg, gazdaságilag, de azt gondolom, hogy ma a településbe és a településekbe, a társadalmakba így táplálni a hitet, ilyen formában is táplálni a hitet, mert a koronavírus és a háború összedöntött egy pár kártyavárat pár helyen, de azt gondolom, hogy a rekord nálunk 300 ezer lej volt egy éves költségvetésben, amit ilyenre szántunk, ez a tavaly előtt volt. A tavaly ugye év végére programoztuk ezt be, és 150 ezeret programoztunk be, tavaly viszont a 90-es sürgősségi kormányrendelet ezt elvitte. Akkor, amikor megjelent volna a mi hirdetésünk a közlönybe, akkor megjelent a sürgősségi kormányrendelet is, és ezt elütötte, úgyhogy az idén 150 ezer lejből lett 240 ezer.
Van könyvtár a városnak ebben a pillanatban?
Van.
Működik így?
Igen, egyre jobban működik. Igen, hál' Istennek. Amióta a Beket Stánc Színház az önkormányzat alárendeltségébe tartozik, hál' Istennek, azóta történt néhány változás. Ilyen a városi könyvtár is. Igen, egyre jobban promoválják, egyre jobban népszerűsítik, új könyveket toboroznak, amivel meg tudnak fogni fiatalabb olvasókat is, és nem mellesleg működik egy nagyon-nagyon jó olvasóklub, ami szintén a városi könyvtár mellé áll, úgymond, és ők is szeretettel népszerűsítik ezt az intézményt. Úgyhogy hál' Istennek egyre jobban fejlődik és megy előre.
Igen, ahogy István írja, adja Isten, hogy önöké maradjon a tér, és élettel meg tudják tölteni. Kik számára lehet, vagy kik számára vonzó például a Nyárádszeredai Elméleti Liceum? Nyáradmentiek?
Elsősorban igen, nyáradmenti gyerekek és diákok számára vonzó, ezt látom, és azok számára, akik esetleg egy autószerelő szakosztályba akarnak vagy tudnak végezni, de nincs és nem is volt rá példa. Nyáradszeredában az én emlékezetem óta és az én információim szerint mindig a bentlakás is, amit a működött, a Nyáradmentéről gyűjtötte, alsó, felső Nyáradmentéről gyűjtötte ezt a diákokat. Ma is van több mint 300 diák a szerdai liceumban, és ez azt jelenti, hogy létjogosult jogi szempontból is, és törvény szempontból is a szerdai középiskola, a Bocskai liceum, úgyhogy bízom benne, hogy ez így is marad. Van szerintem javítani való az iskola úgymond eredményein, hiszen ma, ha az érettségi eredmények alapján mérjük az iskolákat, akkor, és ez egy teljesen külön téma is lehet, de ha már így volt a kérdés, akkor muszáj ezt hozzáfűzni, hogy igen, megvan az a hátrányunk, hogy vidéki középiskola, vidéken működő középiskola, ma már a bentlakás nem működik, amiatt nem működik, mert nem volt jelentkező, tehát a mai mobilitási lehetőségek alapján ugye taxik, saját autók, maxi taxik fél óránként, és ugye a diákoknak az ingázást visszafizeti a tanügyi rendszer, a minisztérium és a tanfelügyelőség, úgyhogy ma nincs igény a bentlakásokra, viszont azt látom, hogy akár az oktatás úgymond minőségén, az eredmények minőségén azon lehet javítani. Természetesen küzdünk azzal a hátránnyal is, hogy ugye Marosvásárhely közel van, Marosvásárhelyen van 2-3 jobb liceum, és amelyek elszippantják tőlünk a diákokat, de ugyanúgy Nyáradszeredán is elszippantja a vidéki iskolákból az 1-4 vagy az 5-8-as gyerekeket, tehát ez egy nagyobb rendszeri hiba, erről érdemes lenne úgy tárgyalni és beszélgetni, hogy ugye nem lehet ezt így, és nem szabad így mondani, rosszul hangzik, de ez a valóság, hogy a jobb kapacitású, jobb képességű gyerekek, ha eljönnek Vásárhelyre, és ha mondjuk az 60-ból 10, akkor az, akik húznák maguk után az a 10, a többi 50-et, azok, tehát, és van egy ilyen lemaradási hátrány, és ez az érettségi eredményekből mérhető, de igen, van igény rá, hiszen, mint mondtam, a számok azok beszélnek önmagukért, habár a tanügyi rendszer küszköd, mindig küszködik létszám hiányjal, az még szerdában ma még nincsen, még van liceum.
Igen, hát tudnánk napokat beszélgetni a romániai oktatás helyzetéről. Egyébként múltkor egy műsorunkban beszélgettünk arról, hogy meleg ebédet biztosíthatnának a diákoknak. Ez megvalósult?
Ott volt a félig akadályok. Meddig, igen, félig meddig megvalósult, de büszkék vagyunk erre, én legalábbis polgármesterként büszke vagyok, és gondolom, hogy az egész tanács és azok, akik ma részesülnek ebbe a programba, büszkék. A tavalyi évben az önkormányzat közbeszerzést szervezett erre a programra, ezt elvitte egy cég, és lefőzték az ételt. Az idén úgy gondoltuk, és a törvény adta lehetőséggel akartunk kérni, hogy helyileg oldjuk meg, nem közbeszerzünk, hanem az iskola és az iskola lehetőség az önkormányzat adottságaival élve mi készítsük a gyerekeknek az ételt. A program neve az meleg ebéd, igen. Ma még nyárátszeredában az idén szendvicset kapnak a gyerekek, de sokkal nagyobb arányba fogy el a szendvics, mint a tavalyi úgymond meleg ebéd, és azt próbáljuk, oda próbálunk felnőni. Tárgyaltuk ezt vezetőtanácsba, az iskola vezetőtanácsába, tárgyaltuk ezt helyi képviselőtestületbe, hogy az őszire oda akarjuk ezt a programot növelni, fejleszteni. Természetesen, hogyha még mindig részesei leszünk ennek a programnak, hogy akkor szeptembertől valóban két konyhával, személyzettel tudjuk lefőzni a gyerekeknek a meleg ebédet. Erre megvan a helyi recept, úgymond, nem az étel a recept, hanem megvan a rendszerre, megvan a recept. Ami a hiányosság az, hogy a tanfelügyelőség jóvá hagyta a nyárátszeredának, hogy naponta adjunk 800 meleg ebédet a gyerekeknek, több mint 800 meleg ebédet, viszont egy posztot hagyott jóvá decemberben, egy szokásnői posztot. És az előtti rendszer az annyira volt csak úgymond lecsontolva a tanügyi rendszer által, hogy a napközi gyerekeket tudtuk kiszolgálni. A napközibe ugye működött a dolog. De ha plusz rájön a napközi főzésre és konyhára 800 meleg ebéd, és egy posztot hagytak jóvá decemberbe, még egyet ígértek januárra, de február 15-én beszélgettünk arról, hogy januárban még az a plusz egy poszt nem lett meg. Én azt vállaltam, vagy mi azt vállaltuk az önkormányzat, hogy ha a tanügy ad két posztot, akkor mi még két-három valamilyen formában tudunk adni két-három szemét, átírjuk valakinek a munkaköri leírását, és oda delegáljuk a konyhára dolgozni, hogy tényleg a gyerekeink kapják meg a valós meleg ebédet. Na, ezt a rendszert fejlesztjük, de büszkék vagyunk arra, hogy van, büszkék vagyunk arra, hogy van szendvics, stb.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
Azt írja Attila SMS-ben, olyan könyvek vannak pillanatnyilag a szeredai könyvtárban, ami roppant értéket képviselhet. Ennek örülünk, hogy becsülik is ezeket a könyveket. A hétvégén tehát 31. alkalommal szervezik meg Nyárátszeredában a Bocskai Napokat. Mai meghívottaim Veres Tünde helyi tanácsos, a Bocskai Napok főszervezője és Nyárátszereda polgármestere Tóth Sándor volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszoltak a kérdésekre.